Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra, ige hirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 16. fejezetében, a 19. verstől a 31. versig a következőképpen. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a poklokban kínok között gyötrödve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, mindannyiunk számára ismerős ez a mai ige, ez a történet, a gazdag és a Lázár története. Párhuzamos életek peregnek itt le előttünk ebben a példázatban, párhuzamos életutak, amikben a közös az idő, meg az, hogy a halálban ezek az életutak találkoznak. Milyen érdekes, Jézus, amikor elmondja ezt a történetet, akkor a gazdagnak nincsen neve. A gazdagnak nincsen neve. A gazdag névtelen. A szegénynek viszont neve van. Lázár. Milyen érdekes, hogy akár a héber Lázár szót vesszük, akár a görögöt, mind a kettőnek jelképesen üzenete van. Héberül ugyanis azt jelenti, hogy Isten a segítőm, görögül pedig azt jelenti, babérral koszorúzott. Isten úgy alkotta meg ezt a világot, hogy ebben a világban az emberek egymásra utalt teremtmények. A közösségben kell élnünk. Aki megvilágosodik, aki az Isten közelébe kerül, az tudja, hogy a közösségben a közösségért kell élnie, vagyis a másik emberért. Aki nem kerül oda az Isten szeretetének közelébe, és nem melegszik fel a szíve, úgy éli le az életét, hogy soha nem tudja meg, mi volt a feladata ebben a világban. A történet arról beszél, hogy ott van Lázár a gazdag előtti lépcsőkön ott fekszik, mert hogy neki bebocsátása ebbe az életbe, amit életnek tartott a gazdag, oda nem volt. A gazdag, így olvashatjuk, fényes lakomákat rendezett, nem időnként, nap mint nap, bíborba és patyolatba öltözött, nap mint nap, ünnepelt. Milyen ünnep az, amely ünnep nem tükrözi a ritmust, nem tükrözi a váltakozást, hiszen az élet nem más, mint váltakozás. Az élet nem más, mint az Isten ritmusa. És ha valaki az Isten ritmusa ellen dolgozik, akkor belebetegedhet. A gazdag, milyen érdekes, nap mint nap bíborba és patyolatba öltözött, és élvezte az életet, és mégsem betegedett bele. Milyen igaza van azoknak, akik azt mondják, sokkal jobb akkor egészségesnek és gazdagnak lenni, mint szegénynek és koldusnak. Mert hogy ott volt ez a Lázár, ott feküdt, fekélyekkel tele. Ez azt jelenti számunkra, hogy annyira telve volt mindenféle nyomorúsággal, betegséggel, hogy képtelen volt még a helyváltoztatásra is. Ott feküdt. Ma így mondanánk, teljesen leromlott az immunrendszere. Munkaképtelen volt. Nem azért feküdt ott, mert lusta volt, hanem azért, mert nem tudott mozogni. Azt olvashatjuk, az igében Jézus mondja, ez a Lázár elégedett lett volna a lehulló morzsákkal. Nem akart ő egész kenyeret, nem akarta ő az élet cipóját, ő egy kicsit, egy keveset szeretett volna abból, ami ott volt a gazdag asztalán. A lehulló morzsákkal ő már megelégedett volna, a lehulló morzsák az élet teljességéből egy picinke rész őt már visszahelyezte volna a társadalomba, meggyógyult volna, és nem kellett volna ott feküdnie a lépcsőn, kitaszítottként a társadalom perifériáján. De szolidaritást csak is a kutyáktól kapott, mert hogy ő is kivert kutya volt, a társadalomnak a kivert kutyája, és aztán meghal a koldus. Nem a gazdag ember hal meg először, a koldus. A gazdag ember talán megnyugtathatta a lelkiismeretét. Szegény Lázár, jobb is neki, hogy meghalt. Meg nekem is jobb, hogy nem égtelenkedik itt ez az ember az én díszes bejáratomnál. Hányszor hallom, meg magamban is fölvetődnek ezek a gondolatok, hogy miért van az, hogy a nagy rablók, a csibészek, akik élnek a másik ember nyakán, Luther annak idején ezt így mondta, hogy a társadalmon élő tetvek, élősködők, azok tovább élnek. Úgy néz ki, hogy minden rendben van az ő oldalukról nézve. Aztán díszes sírhelyekbe kerülnek, és talán a későbbiekben úgy emlékeznek meg róluk, hogy milyen nagy emberek voltak. A Lázárok pedig elpusztulnak idő előtt. Pedig a Lázárok, a Lázár életűek a jelek. Ők mutatják azt, hogy valami nincs rendjén ebben a világban. Meghalt tehát a koldus, és azt mondja Jézus, hogy felkerült Ábrahám kebelére. Gyakran előjön ez mindenféle ábrázoláson, hogy ott van Ábrahám, a hit ősatja, és Ábrahám kebelén ott ülnek, ott mosolyognak az üdvözült lelkek. Oda kerül tehát a jó helyre Ábrahám. Majd idővel meghal a gazdag is. A gazdag, aki hosszú időn keresztül Lázár halála után nem számolt Lázárral, nem számolt a Lázár életűekkel, a saját életével sem, Istennel sem, Isten viszont számolt a gazdaggal is, meg számol a Lázárokkal is. A gazdagok éveit is számolja, meg a Lázárok éveit is számolja. Adja egyik évet a másikra, a kegyelem éveit, és figyeli. Figyeli, hogy bölcs szívhez jutnak-e azok a Lázárok, meg azok a gazdagok. Mi bölcs szívhez jutunk-e? Egyszer azonban megtörténik az elszámolás. Milyen szép a magyar nyelv. Egyszer. A szer tudjuk, hogy régen azt jelentette, hogy törvény. Az egy, az pedig nem más, mint a tökéletesség. A tökéletesség törvénye az, hogy meg kell halnunk. Törvény, a halál, nem büntetés. És aztán jön ez az elszámolás napja. Sokáig gondolkodtam, hogy Luther miért fordítja az utolsó ítéletet úgy, hogy das jüngste Gericht, vagyis az utolsó ítélet, mondjuk magyarul, de igazából a jüngste az azt jelenti, hogy valami új, a minapi, a tegnapi, az elmúlt, a nem oly régi. És aztán belegondoltam abba, hogy valószínűleg az is benne lehet ebben a fordításban, hogy az utolsó ítélet az olyan, mintha az egész életem a minap, a tegnap, a nem oly rég történt volna. És minden nyilvánvalóvá válik, mert emlékezem, én magam is emlékezem arra, hogy mit tettem ebben a világban. És aztán megtörténik az ítélet. Ő a nagy kritikus, a kritész, görög szó bírót jelent. És nagy valószínűséggel nem az angyaloknak kell felolvasni a bűnöket, hanem saját magunk fogjuk a bűneinket felolvasni. Mert nyilvánvalóvá lesz számunkra, hogy mit tettünk, és hogyan éltünk. Mert hogy a gazdag ember is, vegyük alapul ezt a történetet, látta, belátta, hogy hova juthatott volna. És tapasztalta azt, hogy hova jutott. A mulasztásainkat, a vétkeinket, mindent, mindent magunk is nagyon jól tudunk, már itt ebben a földi életben is, de ott az utolsó ítéletkor mindent nyilvánvalóvá tesz az Isten szeretete, és nekünk el kell mondani mindazt, amit meg kellett volna cselekedni talán ebben a földi életben. Ha aktualizáljuk ezt a történetet, akkor arra kell ugye gondolnunk, hogy hívő emberek azok, akik észreveszik a Lázárokat ebben a világban. Hívő emberek azok, akik a hegyi beszéd tanúsága alapján nem csak hallgatják az Isten igét, hanem meg is cselekszik azt. Hívő. Ez azt jelenti, ugye az átlagember számára, hogyha valaki hívő, akkor biztos, hogy a hitben ő valahogyan előbbre jár, meg a hit alapján különb dolgokat tesz, mint a többi ember. Vagy esetleg prófétál, mert olyan nagy a hite, vagy betegeket gyógyít, holott a hívő csak annyit jelent, hogy ő hív, mármint az Isten hív. És a hívő ember meghallja. Nem lesznek különleges képességei. Nem tud csodákat tenni. Pedig milyen jó lenne, ahogyan Péter árnyéka is, ahogy rávetődött a bénára, a sántára, meggyógyult. Milyen jó lenne, hogyha mi is ilyen csodákat tudnánk tenni, de nem tudunk. Mit tudunk? Egy valamit tudunk elmondani az életünkben, hogy meghallottuk az ő hívását. Lehet, hogy nagyon messziről, lehet, hogy nagyon régen, de elindultunk felé. Ez jelenti a hívő élet. Most már tudom, hogy hova kell menetelnem. Most már tudom, hogy hova akarok eljutni. Szeneka is azt mondja, ha nem tudod, hogy milyen kikötőbe igyekezel, akkor a szelek nem segítenek neked. De én most már tudom, hogy hova akarok eljutni. Ez jelenti a hívő élet. De közben, mivel meghallottam az Isten hangját, tudom, hogy ebben a világban vannak Lázárok, akikhez oda kell hajolnom. Nem kell életem egész kenyerét odaadni nekik, csak egy morzsát. A reménység morzsáit, a szeretet morzsáit. És ennyi már elégséges, hogy aztán elinduljanak, mert meggyógyultak. történet, Jézus története azt mondja el, hogy ez a gazdag belátta, hogy hova juthatott volna, ha nem úgy él, ahogyan élt. És gyötrődik a pokol lángjában. Annak idején a középkorban, mivel voltak már beszámolók Izlandnak a különleges tájairól, azt gondolták, hogy a pokol kapuja az ott van Izlandon. És úgy gondolták, hogy ez tökéletesen megfelel annak a haragnak, amit megérdemel minden ember, mert istentelenül él ebben a világban. És akkor azt gondolták, hogy igen, a tűz, amennyire fájdalmas az emberi testnek, olyan fájdalmas az Isten tüze, hiszen a pokol is tőle van, és akkor a pokol nem más, mint a lelkiismeret tüzében való gyötrődés. Ebből lehetséges már megtapasztalni itt a Földön is valamit. Van, akinek gyötrődik a lelke, a lelkiismeret lángja nyaldossa. A lélek szenvedésénél nincs fájdalmasabb. Látja, hogy hova juthatott volna, meg azt is látja, belátja, hogy most már hova jutott. És érdekes módon ez a gazdag ott, amikor gyötrődik a lelkiismeret lángjai között, akkor észreveszi, hogy ő ismeri Lázárt. Magyarul nagyon jól tudta azt, hogy Lázár annak idején ott ült az ő lépcsőjén. De nem akarta tudomásul venni. Nem akarta a következményét ennek elfogadni, hogy Lázárt az Isten tette oda, hogy Lázárnak morzsákat kellene adni. Ismeri Lázárt, és tudja azt is, hogy most már nincs menekülése. Egy valamit azonban szeretne. Ha Lázár odajönne és enyhítené az ő kínjait, csak úgy, hogy az ujja hegyét a vízbe belemártva egy csepp vizet átvinne oda neki, és a nyelve hegyére rátenne, mert hogy igen gyötrődik ebben a lángban. Miért pont Lázárnak kell ezt megtenni? Azért, mert ha csak egy csöpp kerül oda a megbocsátás vizéből az ő nyelvére, akkor a lelkiismeretének a tüze alább hagy. És lehet, hogy Lázár még menne is. Csak hát köztetek és köztünk akkora szakadék van, mondja Ábrahám, hogy innen nem mehet át oda senki, meg onnan sem tud átjönni ide senki. Nem lehet tehát átmenni, nem lehet kiengesztelődni. A kiengesztelődés helye az itt van az életben. A szakadék ott van. És akkor kétségbe esik ez a gazdag ember, és azt mondja, hogy de hát van nekem még 5 testvérem. Akkor menjen el Lázár, és beszéljen a lelkükre. És akkor Lázár legalább visszakapná az életét. Hát, ha megbocsátana egy ilyen visszakapott életben a gazdagnak, Lázár is jól járna. De ez nem lehetséges. A halál olyan mérföldkő, amit az Isten állított fel. És éppen ezért, ha valaki átlépi ezt a mérföldkövet, akkor nincs visszaút. Csak akkor, ha az Isten akarja. És elkezd egyezkedni ez a gazdag Ábrahámmal. Milyen jó lenne, hogyha visszamehetne Lázár, és szólhatna, és lelkükre beszélhetne. Valami különleges hókusz-pókusszal, csinnadrattával felrázná az ő lelkiismeretüket. De nem lehetséges. Mert voltak már olyanok, akik igyekeztek felrázni a lelkiismeretet. Voltak proféták, voltak mózesek. És akkor a profétákra nem hallgattak, Mózesre nem hallgattak. És akkor végső érvként azt mondja a gazdag ember, nem úgy, atyám Ábrahám, ha a halottak közül valaki feltámad, és oda megy közéjük, akkor hinni fognak. És mondja, hogy ezeket az sem fogja meggyőzni, ha valaki feltámad a halálból. Az sem győzi meg őket, ha Krisztus feltámad a halálból. Befejezésül nézzünk erre a csodálatos táblaképre, amit kiosztottam. Hieronymus Bosch festette, ő 1550-ben született, és fantasztikus szimbólumrendszerrel dolgozik. Ez a táblakép, ez úgy festődött meg, hogy összecsukva a világ mindenség van az elején, egy nagy gömb a tökéletesség, és ha kinyitjuk, akkor ennek a táblaképnek a bal oldalán láthatjuk a paradicsomot, és a jobb oldalán pedig ott van a pokol. Nagyon ügyesen és telve szimbolikákkal magyarázza itt képi nyelven mindazt, ami az embernek az élete. És a táblakép közepén nem kereszt van, hanem egy szénabogja. Tessék megnézni ezt a szénabogját. A szénabogja tulajdonképpen azt jelenti, hogy meg van pakolva ez a szekér szénával vagy szalmával, teljesen mindegy. És ezek az emberek minden társadalmi rendből a ruházatuk alapján, ezt jól lehet látni, hiszen lovon még ott vannak a királyok, meg a pápa is, mennek a szekér után, hogy egy keveset, már ha birtokolnak is a szalmából, de egy keveset még ahhoz birtokolhassanak. Itt a kép előterében láthatjuk, hogy az emberek még arra is képesek, hogy ezért öljenek. A kezéből a másik embernek a szalma már kihullott, és azért ölte meg egyik a másikat, hogy a szalmát megkaparinthassa. A szalma nem más, mint az életnek a javai, az életnek a szimbóluma, a birtoklásnak a lehetősége. Mert hogy az ember ebben a földi világban, mintha megbolondult volna, a birtoklásának nincsen határa. Ha van neki, akkor még többet szeretne. Talán a birtokából egy keveset ad, feleslegéből. Úgy, ahogy annak idején a templom javára is adakoztak azok a farizeusok. De hogy most mindenét odaadja, csak az képes, aki tudja, hogy mindaz, ami a kezében van, mindaz, amit szorongat, az szalma, az elég. Azt megeszi a moly. Vállalják az emberek, ha még rápillantunk egyet erre a képre, vállalják azt is, hogy az életnek a szekere, ez a megrakott szekér, akár keresztül gázoljon rajtuk. Nem baj, csak egy keveset a szalmából magukénak tudjanak. Nincs kivétel. Ott vannak a papok is, ott vannak az apácák is, ott vannak a latrok, ott vannak a királyok, a nemesek, a filozófusok, mindenki ott van. A gazdag és a Lázár története arról szól, hogy az élet teljessége csak akkor válik valósággá a mi életünkben, ha észrevesszük azt, hogy a gazdagnak szüksége van Lázárra, a Lázárnak pedig szüksége van gazdagra. Mert hogy ha ezt felismerik, akkor egymásban való ráutaltságukban felismerik azt, hogy az Istenre vannak ráutalva. Hiszen Isten az, aki adja az élet lehetőségeit, Isten az, aki adja a közösséget, aki kilép a közösségből, aki megtagadja a közösséget, az tulajdonképpen az Istennel való közösséget tagadja meg. Ezáltal az életének az értelmét is elveszíti. Tessék megnézni ezt a 21. századi világot, ahogyan az ember önmaga körül, egója körül kezdett el forogni, és megtagadta a közösséget. És ha nehézség jön, akkor már nem közösségben gondolkodik az ember, mert annyira elkülönült egyik ember a másiktól. Jobbik esetben gondolok az enyéimre, hogy a nehéz gazdasági helyzetet, vagy akármi mást, mi néhányan, akik összetartozunk, túléljük. És a többi nem számít. De akkor egy, és akkor teljes az Isten törvénye ebben a világban, hogyha ott vannak a lázárok és ott vannak a gazdagok, ha mindenki ott van, ha egy közösségben élünk. És ez az egy közösség nem más, mint az Isten előtti közösség. Ez a világ teljes sosem lesz. Talán éppen azért, mert nem jut el a coram deo állapotra, az Isten előtti állapotra. Mégis nem fölösleges, ha mi ebben a világban újból és újból oda térdelünk az Isten elé, és azért imádkozunk, hogy mások is felfedezzék a körülményekben, lábuk remegésében, szívük dobbanásában, vagy éppen az értelmükben, bár ez keveseknek adatik meg, hogy az Isten az Isten. Mert hogyha eljutnak ők is oda, akkor közelebb jutunk az Isten teljességéhez. Akkor jobban megértjük azt, hogy mindaz, ami körülvesz minket, az szalma csupán. És a szalma, éppen Jakab apostol írja, az majd elég. Az Isten ítéletét kikerülni nem lehet. Ezt jól tudták a régiek, a középkori ember. Ezért föltették a kérdést, van-e kegyelmes Isten? Luther Márton azt tapasztalta meg az életében, hogy van kegyelmes Isten. Ez az evangélium. Nem az az evangélium, hogy Isten van. Mert az nyilvánvaló, hogy Isten van. Az evangélium az, hogy van kegyelmes Isten. És ha meghallottuk az ő hangját, akár nagyon távolról, nagyon messziről is, akkor induljunk el ő felé. Imádkozzunk. Urunk, aki a keresztről szóló evangéliumodba rejtetted életet adó szeretetedet, hogy megalázd az elbizakodottat és felemeld az erőtlent. Add nekünk szent lelkedet, hogy az evangéliumban felismerjük hívó szavadat, atyai jóságodat és üdvözítő erődet az Úr Jézus Krisztus által. Amen.